A mai reggeli témánk az 55. Zsoltár, aminek az a címe, hogy barátból ellenség, vagy amikor a barátok támadnak. Olvasom a Zsoltárt, először elolvasom mind a 23 versszakot. Az éneklőmesternek hangszerekkel Dávid tanítása. Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és ne rejtsd el magadat az én könyörgésem elől. Figyelmez én reám, és hallgass meg engemet, mert keseregve bolyongok és jajgatok. Az ellenségnek szaváért és a hitetlenek nyomorgatásáért, mert hazugságot hárítanak reám, és nagy dühösséggel ellenkeznek velem. Az én szívem reszked bennem, és a halál félelmei körülvettek engem. Félelem és rettegés esett én rám, és borzadály vett körül engem. Mondám, vaj, ha szárnyam volna, mint a galamnak, elrepülnék és nyugodnám. Íme messze elmennék, és a pusztába lakoznám. Szella. Sietnék kiszabadulni a sebes szélből, a forgó szélből. Rontsd meg, Uram, és oszlasd meg az ő nyelvüket, mert erőszakot és háborgást látok a városban. Nappal és éjjel körüljárják annak kőfalainál, bent hamisság és ártalom van abban. Veszedelem van bensejében, s nem távozik annak teréről a zsarnokság és családság. Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném, nem gyűlölöm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat az elől, hanem te, hozzám hasonlóbb, halandó, én barátom és ismerősöm. Akik együtt édes bizodalomban éltünk, az Isten házában jártunk a tömegben. A halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba, mert gonoszság van lakásukban, kebelükben. Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Estve, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat. Megszabadítja lelkemet békességre a rám támadó hattól, mert sokan vannak ellenem. Meghallja Isten, és megfelel nékik, mivel hogy ő elejétől fogva trónol, Szella, akik nem akarnak megváltozni, és nem félik az Istent. Kezeit felemelte a vele békességben lévőkre, megszegte az ő szövetségét, a vajnál simább az ő szája, pedig szívében háborúság van, lágyabbak beszédei az olajnál, pedig éles szabják azok. Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Te, Isten, a veszedelem vermébe taszítod őket. A vérszopó és álnok emberek életüknek felét sem élik meg, én pedig te benned bízom. Kedves táborozók, ugye elég kemény és elég szókimondó Zsoltár, az 55. Zsoltár. Tegyük fel az első kérdést, mikor íródhatott ez a Zsoltár, milyen élethelyzetben fogalmazódhatott meg Dávidban ez a Zsoltár, és írta le. Hát ugye itt támadásokról van szó, hazugságot hárítanak rám, és olyanok a támadók, nem mindennapi támadókról beszél, hanem azt mondja, hogy nem ellenség szidalmazott engem, hanem én barátom, én ismerősöm. Tehát nagyon közelálló emberek voltak, akik Dávidot támadták, és ekkor született ez a Zsoltár. Mikor történhetett ez? Egy barátja, igazi barátja volt Dávidnak, tudjuk, Jonatán, de erről nem tudunk semmiféle feljegyzésről, hogy ő támadta volna Dávidot bármiben is. A legjobb barátságban voltak egész életükben, míg Jonatán sajnos meg nem halt egy csatában. Úgyhogy arra gondolhatunk, hogy Dávid ezt a Zsoltárát nem úgy írta, hogy a barátja támadja, hanem akik a szívéhez közel álló emberek voltak. Akik fellázadtak ellene és szembefordultak vele, sőt üldözték, sőt ellenségesen viszonyultak hozzá éveken, évtizedeken keresztül. Kik lehettek ezek? Egy-két esetről tudunk, és feltételezhetjük, hogy ekkor születhetett ez a Zsoltár. Az első ugye Saul király, aki a házába is fogadta Dávidot, aki Góliát legyőzése után az udvarba került, Dávid, és utána győzelmet győzelemre aratott a filiszteusok felett, és elkezdték azt az asszonyok azt az éneket énekelni, hogy megverte Saul az ő ezrét, Dávid az ő tízezrét. Saul erre irigységre, féltékenységre jutott, felkeltődött benne a hatalomféltés, felébredt benne az ellenségeskedés Dáviddal szemben, és elkezdte őt üldözni, meg akarta ölni. Dávid, amikor a pusztában bujdoshatott, mint egy másfél évtizedek keresztül, elképzelt, hogy akkor születhetett ez a Zsoltár. De egy másik alkalommal, amikor Dávid már trónra került, és a sajnálatos paráznassága után az egyik fia Absalom fellázadt ellene, a saját fia űzte őt el a trónról egy összeesküvéssel, és amikor menekült Jeruzsálemből, az olajfák hegyére ment fel, ott éppen Séme is szidalmazta Saul egyik katonája. Lehet, hogy abban az időben is születhetett ez a Zsoltár, hogy az egyszülött, a saját fia tette őt ilyen megalázó helyzetbe, hozta ebbe a megalázó helyzetbe, és akkor is születhetett ez a Zsoltár. De a Zsoltárok körülményétől eltekintve azért is irattatott le ez a Zsoltár, hogy azt mutassa be, hogy hívő emberek, igaz úton járó emberek sem maradnak támadások nélkül az életben. A legkomolyabb hívő embereket is, mint Dávidot, például ártatlanul támadta meg Saul. A legváratlanabb és a legkülönlegesebb élethelyzetekben, amikor az ember igazán az Isten útját akarja követni, akkor jöhetnek a legnagyobb támadások, a legnemtelenebb igazságtalanságok az ember életében, a hívő ember életében. Sőt, nem gyűlölőitől jönnek ezek a támadások, nem kívülről, akik mondjuk a hitünkkel ellentétesen gondolkodnak és élnek, akik mondjuk a hitünkért üldöznének, vagy a meggyőződésünkért, vagy valami gonoszságunkért akarnának elégtételt venni rajtunk, hanem a legközelebbi ismerősök, a legközelebbi barátok, hittestvérek részéről jöhetnek ezek a támadások. Talán az elmúlt estén, az előző estén, nem a múltkorin, hanem a keddestén hallhattunk arról, hogy a szolgatársak is ugye ütni és verni kezdik egymást a végidőben, és ez a fajta ütlegelés, ez a fajta ellenségeskedés és támadást minden hívő embert utolérhet. Nagyon érdekes könyvet olvastam, vagyis megrázó és őszinte könyvet, Jim Homberger Barátból ellenség című könyvét, amit szeretettel ajánlok mindenkinek, még egy példányt itt a táborban meg lehet vásárolni. Ő is azt írja meg, hogy milyen sortűznek volt ő is az áldozata, hogy milyen kivégző osztag, így fogalmaz a könyvében, idézték a kivégző osztag elé, és ott akartak vele elbánni bizonyos könyvei kiadása miatt. De rátekintve erre a Zsoltárra, nézzük meg például, hogy milyen támadást élt meg Dávid. Ugye a negyedik verstől negyedik és a 13. verset olvashatjuk fel, és a 21. verstől a 22. versig olvasom, hogy élte meg Dávid azt, hogy őt elkezdték bántani és üldözni. Azt írja, az ellenségnek szaváért és a hitetlenek nyomorgatásáért, mert hazugságot hárítanak reám, és nagy dühösséggel ellenkeznek velem. Különös megfogalmazás ez, ami úgy a negyedik versben, ott a közepén hangzik el, hogy a hitetlenek nyomorgatása, lehetnek ezek hívő emberek is, csak éppen hitetlenségből teszik azt, amit tesznek, és hazugságot hárítanak rám. Ez egy különleges támadási felület, hogy az embert le kell járatni, hazugságot hárítanak rám. Az emberi életben nagyon sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy olyan színbe tüntetnek fel bennünket, hogy jól befeketítsenek. Általában mindig találnak valami fogást az emberen, mindig van miért az embert megszólni, és akik igazán le akarnak járatni, valami céljuk van, valami érdekük van abban, hogy lejárassanak bennünket, biztos, hogy találnak megfelelő fogást rajtunk. Azt írja Dávid is, hogy hazugságot hárítanak reám. Saul király azt terjesztette róla, hogy a királyságra tör. Ő akar talán a király lenni. Absalom meg azt terjesztette róla, hogy Dávid király nem szolgáltak megfelelő igazságot, ítéletet a népnek. Gyertek hozzá, mondja Absalom, majd én igazságot szolgáltatok, és így csábította el a népet Dávidtól. szeretném azt is megfogalmazni, hogy Dávid azt is itt a 13. versben írja, hogy az a legfájdalmasabb dolog, hogy azoktól jön a támadás, akiket a legjobban szerettünk, vagy akikre a leginkább támaszkodtunk. Miért ez a legfájdalmasabb? Azért, mert az emberi életben úgy gondolom, mindannyian vagyunk úgy, hogy vannak emberek, akikben megbízunk, akiket szeretünk, akik nagyon közel állnak hozzánk, akikben így mondja Dávid, hogy édes bizodalomban éltünk, és az Isten házában jártunk, és ezektől a legfájdalmasabb az ütés és a csapás. Lehet, hogy nem is olyan nagyot ütnek, de az a kevés is, az a hazugság is, amit hallunk tőlük, hogy valamit mondanak rólunk, az sokkal érzékenyebben érint, mint hogyha más mondana, akik mondjuk nem ismernek bennünket, vagy nem szeretnek minket. Dávid tehát ezt élte át, amit egyébként átélt Jézus is Péter részéről, hogy megtagadta őt. Átélt egy József is, aki a testvérei részéről kapta az ütlegelést és a kútba dobást. Átélte Pál az ő testvéreitől, amikor állandóan feladták őt a rómaiaknak, és a zsidók saját testvérei üldözték különféle okok miatt. Hogy a hívő életben ez nagyon gyakori probléma. Személyeket befeketíteni. És nagyon érdekes, hogy itt is azt fogalmazza meg, hogy többes számba történik sokszor ez a hazugság terjesztés rólunk. Többen teszik ezt, és egyedül marad az ember. Ismerjük ezt, amikor emberek elkezdenek mondani egy-két dolgot rólunk, és azt többen elhiszik, és aztán egy egész közösség formálódik ki, akik úgy gondolják, hogy mi olyanok vagyunk, amit terjesztenek róla. Azt fogalmazza meg Dávid is, hogy a többséggel szemben olyan egyedül van, olyan tehetetlennek érzi magát. Hazugságot hárítanak rám. És nagyon érdekes, amit itt megfogalmaz a 21. 22. versben, kezeit felemelte a vele békességben lévőkre, megszegte a szövetségét, és azt mondja, a vajnál simább az ő szája, pedig szívében háborúság van. Lágyabbak beszédei az olajnál, pedig éles szabják azok. Ugye az is egy felismerése Dávidnak, hogy az ellenség és a támadó fél sokszor olyan jól csomagoltan tudja tenni az ő támadásait, és hihetővé tudja tenni, hogy bennünket le kell járatni mások előtt. Nem tudom, ismerjük-e azt, amikor úgy beszélnek rólunk emberek, hogy az nagyon hihető, hogy mi olyanok vagyunk, pedig olyan vajnál simább, olyan lágy beszéddel, de mégis alattomos tör van benne. És nagyon meg tudják nyerni a környezetet is, és az embereket arról, hogy igenis mi elítélendő emberek vagyunk. Ez a legálnokabb dolog, a kegyes beszédbe csomagolt, az igazság nevében való üldözés, amikor látszólag valami nemes szél érdekében le kell járatni valakit. Valami nagyon igazságosnak látszó cél érdekében mondanak ránk bizonyos dolgokat. Ismerjük ezt, hogy valaki valami nemes cél érdekében kell, hogy bennünket lejárasson. Ezt ugye Jézus határozottan elítélte, hogy ha valakinek valami baja van a másikkal, ha valaki vétkezik, a te atyád fia vétkezik, ugye menj el, és beszélj vele négy szem közt. Ezekben az esetekben nyilvánvaló, hogy nem ez történik. Mindig hátba támadás történik, nem nyíltan támad az ellenség, az hátba támadás, amikor itt Dávid erről beszél, és szövetségeseket keres hozzá, hogy lejárasson, egyedül maradunk. Ennek a lelki állapotnak a fájdalmát fogalmazza meg Dávid ebben a Zsoltárban. Amikor bennünket is érnek ilyen támadások, vegyük elő ezt az 55. Zsoltárt, és gondoljuk meg, hogy Isten szíve szerint való király életében is voltak ilyen támadások. És mindig igazaknak tűnnek a támadó felek. Mindig nagyon igazságos, és nagyon el kell bennünket ítélni. Erről akarják meggyőzni a külső embereket, a környezeteket, hogy igen, ezt az embert el kell tenni valahova, lábalól, vagy valahonnan, mert útjába van a mi igazságos és nemes céljainknak és érdekeinknek. Kedves táborozók, Dávid hogyan viszonyult ezekhez a támadásokhoz? Egyedül maradt, hátba támadást élt meg, és egy egész ország és nép előtti lejáratást élt meg, amit nem tudott, hogy hogyan dolgozzon fel, de a következőképpen próbálta feldolgozni, következőképpen próbált viszonyulni ehhez a helyzethez. Azt olvasom itt az 5. és 7. 5-től a 8. versig. Az én szívem reszked bennem, és a halál félelmei körülvettek engem. Félelem és rettegés esett én rám, és borzadály vett körül engem. Mondám, vaj, ha szárnyam volna, mint a galamnak, elrepülnék és nyugodnám. Íme messze elmennék, és a pusztában lakoznám. Szella. Hát Dávid is emberből volt. Bármilyen nagy hithős volt, aki Góliáttal megvívott és legyőzte, aki tényleg filiszteus seregeket tudott kardélre hányni, a saját barátaitól és a hittestvérjeitől elszenvedett bántásokra valahogy nagyon érzékenyen viszonyult. Azt mondja, a szívem reszked bennem. De azért Dávid nem egy ilyen szélingattan átszál volt, és nem egy ilyen gyenge jellem vagy természetű ember lehetett, de mégis megviselték, nagyon-nagyon megviselték ezek a bántások. A halál félelmei körülvettek engem. Egy ember, aki kiszolgáltatottá válik a környezeté részéről, aki egyszer nem tudja, hogy miért kell neki ezekkel szembesülnie. Félelem és rettegés esett én rám, és borzadály vett körül engem. És mi volt az első gondolata minden embernek? Mi az első gondolata, amikor ilyen bántások érik? Nekem legalábbis mindig is ez volt, nagyon tudok azonosulni Dáviddal, amikor azt mondja, vaj, ha szárnyam volna, mint a galamnak, elrepülnék és nyugodnám, messze elmennék, és a pusztába lakoznám. Az ember önvédelemre gondol rögtön, ki ebből a vircsavból, távol menni az egész világtól, kikerülni az emberi világból úgy, ahogy van, nem akarok ebben a világban így élni, emberek között élni. Szóval vaj, ha szárnyam volna, mint a madár, elrepülnék. Az ember menekülni vágyik, önvédelemre kényszerül, de ebben van egy kis önsajnálat, ugye? Ebben van egy kis önsajnálat, hogy hát... Nem akarok szembenézni ezzel a problémával. Nem akarok szembenézni a próbákkal. Nem akarok szembenézni ezekkel a szenvedésekkel. Ki akarom vonni magam minden próbából és minden nehézségből. Ez helyes hitbeli magatartás? Hagy tegyem föl így nagyon költőjen a kérdést. A megfutamodás, az elmenekülés az útja abból a helyzetből, amikor támadások érnek bennünket. Majd látjuk a 23. vers szerint, hogy nem. De tudjuk, meg tudjuk érteni emberileg Dávidot. Abszolút meg tudom érteni emberileg Dávidot. Hát idegzetileg, lelkileg, pszichésen egy embert nem lehet túlterhelni, ugye? Pláne évtizedekig nem lehet támadni, hogy ő aztán közben tegye a dolgát, és olyan önbizalommal, és hogy így mondjam, tartással végezze tovább a munkáját, mint annak előtte, mielőtt támadták volna. Miközben lejáratták mindenki előtt. Aztán a következő gondolat, ami Dávidban megszületik, hogy na majd az Isten által én igazságot szolgáltatok az embereken. Kérem az Istent, hogy jól büntesse meg őket. Feltámad az emberben az igazságérzet, hogy hát akik ilyet tesznek, azok hát valahogy pusztuljanak el. Bocsánat a kifejezésért, de ez Dávid fogalmazza meg. A 16. verstől olvassunk csak bele egy-két versbe. Mi jut eszébe Dávidnak, és mit kíván az ellenségeire? A halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba, mert gonoszság van lakásukban, kebelükben. És utána azt írja, hogy meghallja Isten, 20. vers, meghallja Isten, és megfelel nékik, akik nem akarnak megváltozni, és nem félik az Istent. Bocsánat, a 24. verset is olvassuk, csak el. Te Isten, a veszedelem vermébe taszítod őket. A vérszopó és álnok emberek életüknek felét sem élik meg, én pedig te benned bízom. Vagyis Dávid nem talált eszközt ahhoz, hogy a támadókkal és a bántalmazókkal felvegye közvetlenül az eszközt, és nem is lehet. Nem is lehetett, nem tudta megvédeni magát, menekült. De közben azt kéri, hogy Isten szolgáltasson igazságot, és nem akármilyen igazságot kér Isten az ellenségei fejére, nem? Nem akármilyen igazságszolgáltatást. Én egy kicsit úgy gondolom ebben a Zsoltárban, hogy ebben a Zsoltárban Dávid, sokan kérdezik, átkot kér az ellenségei fejére, hogy ez helyes dolog? Van ilyen a Bibliában, hogy valakinek, azt kérjük az Istentől, hogy valaki halljon meg. Azért ez félelmetes, nem? Mondjuk Jézus nem ezt tanította, azt mondta, hogy szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, imádkozzatok azokért, akik háborgatnak titeket. Tehát én Dávid Zsoltárából azt látom, hogy ő azokra kér, kifejezetten azokra kér igazságszolgáltatást, akik már azonosultak, teljes mértékben azonosultak a gonoszsággal. Akik már összenőttek a gonoszsággal, és akik megkeményedtek szívükben. Dávid egyes emberekre gondolhatott, hogy Saul halljon meg, vagy Absalom halljon meg, hanem azt mondta, hogy azok az emberek, akik tényleg az igazság ellen küzdenek, akik tényleg már azonosulnak azzal, önmaguknak is rossz, hogy élnek még, mert gyűlöletben élnek, és Isten szolgáltasson igazságot az ő életükre. De szeretnék tovább lépni, tehát ez sem az igazi megoldás, úgy tűnik, én legalábbis a Zsoltárokból, ebből a Zsoltárból azt látom, hogy van egy igazi megoldás a támadásokra, amire Dávid felhívja a figyelmet ebben a Zsoltárban. Nem az önsajnálat, nem a menekülés az igazi helyes viszonyulás a támadásokhoz. Sem nem az, hogy Istentől valami olyan igazságszolgáltatást kérjünk, ami a mi igazságérzetünk szerint megfelelne, hanem mondjuk az Isten igazságérzete szerint, az Isten igazságszolgáltatása szerint kérjük az Istent, hogy cselekedjen, de még ez sem tartozik ahhoz, hogy Dávid megnyugodott volna a támadásoktól. Nekünk, amikor ilyen harcban és ilyen küzdelemben vagyunk, a 23. versre van szükségünk. A 23. vers így szól, vessed az Úrra a te terhedet, és gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Még mielőtt erről a 23. versről szólnék, engedjétek meg, hogy egy pillanatra visszatérjek erre az igazságszolgáltatás kérdésére, hogy igazából minden egyes támadás, ami Dávid ellen irányult, és ami az igaz ember ellen irányul, persze nem úgy igaz ember, hogy nincsenek hibái, hanem amikor valakik lejáratnak valakit, tönkre akarnak tenni, Dávidot meg akarták ölni, akkor ez miből fakad? Miből fakadnak ezek az indulatok az emberekben? Miből fakad Saul támadása Dávid ellen? Miből fakad Absalom támadása Dávid ellen? Ezt sose felejtsük el. Ez a könyv olyan mélyen szántóan elemzi ezeket a helyzeteket, és bibliai példákat idéz, számtalan és egy bibliai példát, én csak egy kettőt, hármat idéztem fel Péter részéről, József részéről. Ezek a támadások, gondoljuk meg, mindig féltékenységből, irigységből, hatalomféltésből, sokszor pénzért, anyagiakért és pozícióért történik. Emögé kell látni, amikor ilyen támadások történnek, hogy amíg ezek az emberek a féltékenységből, az irigységből ki nem gyógyulnak, amíg a hatalomféltésből ki nem gyógyulnak, őket mi nem tudjuk megváltoztatni. A támadások szinte az életben elkerülhetetlenek. Addig, hogy így mondjam, vagyunk jobb helyzetben, amíg nem mi tesszük ezt mások iránt. Minden emberben ott van az irigység és a féltékenység. Az a kérdés, így teszi fel a kérdést Homberger is, hogy mi a kivégző osztagban vagyunk, mi vagyunk a kivégző osztag egyik tagja, mi is támadunk embereket, mert az irigység, a féltékenység, a pénz, a pozíció, az minden embert megkísérthet. vagy pedig bennünket támadnak, mi vagyunk az áldozat. És azt kell, hogy mondjuk, hogy jobb eset az utóbbi. De az emberi életben ez a küzdelem zajlik, egész emberi élet erről szól. Ez a küzdelem. A mennyei lázadás óta, mióta Sátán betette a földre a lábát, mindig két csoportban sorakoznak fel az emberek, vagy a kivégző osztagban él valaki, és ő támad valakit, vagy pedig a kivégző osztag másik oldalán őt támadják, és sokszor egyedül marad. És Dávid azt mondja, hogy az Isten szolgáltasson igazságot, de nekem, még mielőtt ez az igazságszolgáltatás megtörténne, ugye őt, mint támadó félként, ahogy megélte, egy dologra van szüksége. Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Hát nem tudom, ki volt már úgy, hogy hetekig, hónapokig nem tudott napirendre jutni, vagy évekig is talán, hogy hát hogy bántak vele a munkahelyen. Voltunk már így? Hát hogy merészelt az a kolléga vagy a kolléganő? Hát úgy viselkedni velem, és úgy lejáratni a munkahelyen, ahogy lejáratott. És sokszor küzd az ember, hogy hát most már megbocsátottam, most már nem érdekel a dolog, már lépjünk túl, de aztán mindig visszajönnek ezek az emlékek, ezek a gondolatok. Elkerülöm a másikat, na majd én is betartok neki. Hát hívő ember ilyet nem tesz nyilván, csak a gondolat esetleg megszületik. És sokszor azt látjuk, hogy az Isten igazság szolgáltatása is késik. Hát Dávidnak meddig kellett szenvednie a pusztában, vagy menekülnie Saul elől? Ugye a feljegyzések szerint kb. Másfél évtizedig. Nem nagyon látta ő sem az Isten igazság szolgáltatását azonnal megnyilatkozni. Nem hozta fel az ő napját és az ő delét, az ő jogát az Isten, hogy a 37. Zsoltár mondja szintén Dávid Zsoltára. Nem látta, hogy az Isten igazság szolgáltatása úgy hamar megszületett volna. Csak kérte, hogy Isten forgassa az ő ügyét. És amikor jöttek helyzetek, tudjuk jól, hogy Dávid ebben a helyzetben az Istenre tudta vetni a terheit, mert amikor Saul éppen olyan helyzetben volt, hogy megölhette volna, egyszer is, kétszer is nem tette. Mert Dávid ezt a 23. verset magáévá tudta tenni. Vessed az Úrra a te terhedet, és ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Az utolsó mondat nagyon nagy ígéretet tartalmaz, a mondat utolsó része, hogy nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Isten annyira megerősítheti az embert a támadások közben is, hogy még ingadozás, még elbizonytalanodás sem történhet az ember életében, vagyis célegyenes tudja, hogy mi a feladata, és nem inog meg abban, hogy neki mi a küldetése. Mert az ellenségnek mi a célja? Hogy feladjuk a feladatainkat, feladjuk a szolgálatunkat, feladjuk a nemes céljainkat, és elbizonytalanodjunk abban, hogy Isten bennünket valami munkára hívott el, valami igaz dolog megtételére hívott el. Ezt az ellenség el akarja veszíteni, ezt a reménységet bennünk. Az ellenség ezt gáncsolni akarja, és azt mondja Dávid, hogy nem fogja Isten megengedni, hogy elbizonytalanodjunk, akármilyen támadások között vagyunk is. Mit jelent az, hogy vessed az Úrra a te terhedet? Azt hiszem, hogy egy nagyon egyszerű mondat, de hatalmas hitbeli magatartásra mutat rá ez az egy mondat. Egyszerűen azt mondja, hogy akármilyen bántalmak és fájdalmak is vannak benned, tessék azokat átadni az Istennek. Adjuk át neki a problémáinkat. Adjuk át neki a szenvedésünket. Adjuk át neki azt a terhet, amivel mi nem tudunk soha megküzdeni. Amit biztos, hogy mi nem tudunk megoldani. Vessed az Úrra a te terhedet. Ugyanezt mondja Péter apostol az első levele 5. fejezet 10. versében, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátuk. Ezt az életben nem könnyű megtanulni. Ezt tudom, hogy nem könnyű megtanulni. Sokszor tapasztaltam én is, hogy imádkozás és küzdelem után az ember le tudta tenni a terheit. Na de azok visszajönnek. visszajönnek, újra jönnek a gondolatok. Sokszor az ember életében többször kell átadni ezeket a terheket, és mindig azt kell megtanulni, hogy azok a terhek nem a mieink, az Isten azokat akarja elvenni tőlünk, és hordozni akarja. Engedjük el a problémát, ez nagyon nehéz megtenni. Engedjük át a problémát az Istennek. Nagyon nehéz, mert mindent mi akarunk megoldani. Szeretjük sajnáltatni magunkat, szeretnénk, ha az igazság érzetünk szerint történnének a dolgok. Na de az a csodálatos ebben a Zsoltárban, hogy sem az igazság érzetem szerint nem akarom, hogy az körülmények alakuljanak. Most az, hogy én mit gondolok, hogy mi legyen, nem azt akarom kicsikarni az Istentől az imádságban. Nem kérem a másik halálát, nem ez a cél. Sem nem sajnálkozom magamban, és nem nyalogatom a sebeimet, hanem elengedem a problémát. Az ő kezébe teszem az egész életemet. Nem védekezek, és nem támadok. Nehéz dolog. Nem védekezni, amikor bántanak bennünket, és nem támadni? Hát azt mondják, a legjobb védekezés a támadás. Pedig a legjobb védekezés a gondolkodás. Ugye, olvashatjuk az egyik újság címlapján. Abban pedig már ott van a hit csírája. A gondolkodásban ott van a hit kezdeménye. Hagyjuk az Istent cselekedni. A 37. Zsoltárral is összevethetnénk ezt az 55. Zsoltárt, hogy hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza az ő napját az igazra, mint a delet, és a te jogodat, mint a te igazságodat. És kedves hallgatók, kedves táborozók, még egy dologra akar figyelmeztetni bennünket, hogy amikor az Úrra vetjük a mi terheinket, akkor közben a hitbeli magatartás az, hogy ha tűzben vagyunk, hagyjuk leégetni a salakot magunkról. Ebben a nehézségben a hitbeli magatartás az, hogy talán ezek a támadások csiszolni is akarnak bennünket. Talán oka van annak, hogy megtanuljuk az alázatot, megtanuljuk az Istenbe vetett bizalmat, mert igen-igen emberi módon tudok viselkedni. Igen-igen tudom magamat félteni, magamat védeni, másokat támadni, amikor bántanak. Isten szeretné ezeket is letisztítani rólunk. Leégetni a salakot. Bízni az Istenben, hogy ezek a támadások javunkra szolgálnak. Nem kis dolog ezt elhinni. De biztos így van. Azt mondja az ige, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra. És egy csodálatos mondatot olvastam ebben a könyvben, amikor azt írja, valószínűleg Ellen Gould White-tól idézi ezt a mondatot, hogy semmilyen bántalom nem érhet bennünket, nem érintheti a szívünket semmilyen fájdalom, anélkül, hogy előtte az a kegyelem trónjánál ne járt volna. Semmilyen próba nem érhet bennünket úgy, hogy előtte az a kegyelem trónjánál ne járt volna, vagyis hogy Isten ne adta volna a beleegyezését abba, hogy ez a próba érjen bennünket. Csak annyi próba érhet minden embert ebben az életben, amennyit a kegyelem trónja kiadagol patika mérlegen számunkra. Egy grammal sem érhet több próba minket, mint ami javunkra válik. Vagyis akármennyit támadnak bennünket, az javunkat szolgálja, bármennyire nehéz is elhinni. És ezért mondhatjuk azt, hogy vessed az Úrra te terhedet. Ezekben a próbákban is tudjuk azt, hogy az Isten közben velünk van. Tudhatjuk azt, hogy az Isten közben körülvesz minket, és szeretetével, kegyelmével ott van az életünkben. Ne emberekre tekintsünk, akik bántanak, hanem az Istenre. Valahogy egy másik szerző úgy mondja, hogy Isten kegyelme légköre vesz körül bennünket, és amikor bántanak bennünket, az olyan, mint az Istent bántanák. Először az Istent ütik meg, és csak utána bennünket. Isten ütésén keresztül juthatnak el hozzánk azok az ütések, amiket Isten áttenged magán. Hogy javítson, hogy felemeljen, hogy csiszoljon bennünket az életben. Érdekes ez. Istent ütik meg először az emberek, és aztán amennyi ütést, amennyi fájdalmat, amennyi, hogy mondjam, ütés erősséget az Isten áttenged magán, annyira van szükségünk nekünk is. Az mindig tompább, mindig puhább az az ütés, az a fájdalom, ami bennünket ér, mint ami az Isten éri. Ugye így mondja ezt egy másik igevers, hogy aki titeket bánt, a szeme fényét bántja. Aki titeket bánt, engem bánt. Az engem bánt. Hogy éheztem és ennem adtatok. Hogy én vagyok az, aki éhezek. Én vagyok az, aki minden gondotokat, azonosulok a gondotokkal és problémáitokkal. És azt mondja Isten, hogy vessed az Úrra te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Tudjuk jól, hogy Dávid életében is a sok próba és nehézség végül megedzette őt, alázatossá tette, olyan emberré tette, aki végül az életében elmondhatta, hogy mindent az Istenre tudott bízni. Minden nehézségét az Istenre tudta vetni. És más zsoltáraiban is azt fejezi ki, hogy ez az ember célja, ez az Isten célja az emberrel, hogy eljussunk oda, hogy minden terhünket az Istenre vethessük. Nem csak a bántásokat, hanem az élet minden terhét. Ezért idéztem a Péter levelét, hogy minden terheteket, minden gondotokat őre vessétek, mert néki gondja van reátok. Amen. Szerető Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, hogy megköszönjük neked ezt a Zsoltárt a Bibliában, amihez minden nap, mindenkor, különösen támadások idején fordulhatunk, kegyelemért és segítségért. Jó látni azt, bár fájdalmas lehetett Dávidnak, hogy még a te szíved szerint való emberedet is tudták támadni, bár nem volt büntelen és nem volt tökéletes, fogyatkozás nélkül való, de sokszor érdemtelenül és igazságtalanul támadták őt is. Köszönjük, hogy a mi életünkben is figyelmeztetsz arra, hogy nekünk is osztályrészünk ez, hogyha a te utadon kívánunk járni. Hisz Jézus elmondta, hogy a boldog mondások sorában elengedhetetlen, elkerülhetetlen, hogy háborúságot szenvedjünk az igazságért. De köszönjük, hogy nem engedett, hogy elbizonytalanodjunk, hogy az önsajnálat mocsarába süllyedjünk. Nem engedett, hogy igazságszolgáltatást kérjünk úgy, hogy közben mi minnyugtalanságban és békétlenségben éljük az életünket. Nem azt akarod, hogy védekezzünk a támadások során, sem az, hogy támadjunk, hanem hogy vessük az Úrra, vessük tereád a mi terhünket, mert te gondot viselsz rólunk. Köszönjük, hogy megígérted, hogy gondot viselsz rólunk. Köszönjük, hogy megígérted, hogy csak annyi támadást, annyi nehézséget engedsz meg mindannyiunk életében, ami jellemünket megtisztíthatja a salaktól, a tisztátalanságoktól, ami felkészíthet bennünket az örök életre. Tudjuk, hogy mennyire emberiek tudunk mi is lenni, hiszen mi is támadunk sokszor és védekezünk, és sokszor az egész életünk nem áll másból, mint támadásból és védekezésből. De segíts bennünket, hogy ezt elkerülhessük, és megtanuljunk bízni benned, megtanuljuk átadni a mi nehézségeinket neked minden nap, megtanuljuk kiengedni a kezünkből, elengedni a kezünkből azokat a terheket, amiket roskadozva hordozunk, amiket fölöslegesen hordozunk roskadozva. Köszönjük, hogy erre bíztatsz mindannyiunkat az Úr Jézus nevében. Amen.